17. fejezet. Először is minden másként van. A pincér, aki pontosabb értesülések véget átszaladt az utca másik oldalára, visszajött, és a pult felé sietett, hogy feltállalhassa az újdonságokat. A zeneszerző elkapta a frakját.
Mi történt ott szemközt, főúr?
Egy betörő banda kibontotta a 178. számú ház pincéjének a falát, hogy átbújjon a 177-esbe. A házmester gyanús zajt hallott és riasztotta a rendőrséget, és amikor a betörők nagyban másztak át a lyukon, megjelent a riadókészültség, és szépen sorjában lefülelte őket.
De hát mit akartak a 177-esben?
Kérdezősködött Struve. Ha én azt tudnám, sóhajtott a pincér. Joachim Zeiler felnevetett. Talán néhány üdvözőlapot szándékoztak venni a papírkereskedésben.
Nem értem az egészet.
Rázogatta meg Struve a művész sörényt.
Mi a fenének kellett az egyik pincéből lyukat ásniuk a másikba? Utóvégre ennyi erővel bemehettek volna egyenesen a 177-esbe is. Mire volt jó előbb a szomszédba behatolni?
Talán túlságosan egyszerűnek találták az egyenes utat. Mérlegelte Zeiler.
Vannak ám ilyen megátalkotott alakok?
A pincér mindenkinél okosabb volt.
Ha egyenesen a 177-esbe mennek, rögtön felfedezik őket.
Így ellenben idejekorán el tudtak szökni a rendőrség elől, állapította meg Zeiler.
Hát persze, vágta rá a pincér, aztán meghökkent. Csak hogy így is elcsípték őket.
Egy darabig elmorfondírozott ezen.
Ki tud eligazodni, hanem abban a pincéjében mégiscsak kell lennie valaminek.
Miért gondolja?
Mert a betörők nagyon ramagy állapotban voltak. Csupa mész volt a ruhájuk, tisztára, mint a szobafestőké. Biztos, hogy ennek volt valami oka.
A fiatal embert nem fogta el kitörő öröm a hírtől.
Képzelem, mi van a lakásomban, gondolta lemondóan. Kész szerencse, hogy most úgysem nézhetek utána.
A pincér besietett a kávéházba, de nyomban vissza is jött.
Levelet hoztak Zeiler úrnak. Ebben a pillanatban adták le.
Zeiler feltépte a borítékot. A levél így szólt. Nekünk hamarabb kellett volna találkoznunk. És nem vetély, hanem üzlettársként. Talán egy más alkalommal. Ezúttal ön kerekedett felül. Fogadja őszinte elismerésemet.
A fiatalember zsebre vágta a levelet, és körülnézett. Egy fehér szakállú, sötét szemüveges öreg urat keresett.
Hasztalan. Besietett a kávéházba.
Kisasszony!
Kiáltott a pultnál. Ki adta át a levelet?
Egy magas, idősebb úriember.
Fehér szakállal?
Nem, borotvált arca volt.
Hát persze, csapott a homlokára Zeiler.
Igazi tudósnak látszott, magyarázta a büféslány. Látta volna, amikor még szakálla is volt. Azt hitte volna róla egész egyetem.
Zeiler visszarohant a teraszra, és leül Struve mellé, aki éppen komponálni kezdett a márványasztalkán. Egy körömfeketényi ceruzával 5 párhuzamos vonalat húzott, és szorgosan pötyögtette rájuk a kottafejeket. Zeiler rossz kedvűen bámult ki az utcára. Hirtelen megrándult, mint akit áramütés ért, és görcsösen megragadta Struve karját.
Ne háborgass!
Vicsorgott a komponista. Halkan, finoman elfütyült a márványra jegyzett témát. Szakasztott olyan volt, mint egy gyerek a játszótéren.
Ember!
Rázta meg Zeiler a zeneköltőt.
Látod azt a jól öltözött urat ott a taxiban? A bútorszállító kocsi mögött, a villamos mellett?
Igen. A taxi nem tud tovább menni. Állati mázlink van. Ide figyelj, öregem. Ha azt az urat épségben eljuttatod a rendőrfőkapitányságra, csókot lehelek a homlokodra.
Nem vonz.
Tedd meg nekem ezt a szívességet, Rudi.
Ha csak nem képzeled, hogy őrizetbe vétetek egy úriembert, akit egyáltalán nem is ismerek.
Ez az ember egy rablóbanda vezére.
Ha téged érdekel ilyesmi, kegyeskedj elcsípni magad.
De én most nem érek rá, mondta Zeiler. Rajta, Rudi. Utána azt is elmesélem neked, ki volt az, aki Struve néven bitangolt Kopenhágában.
A komponista megelevenedett.
Aki az én becsületes nevem alatt lopott.
Igen, igen. Zeiler imára kulcsolta a kezét.
De most szedd a lábat, könyörgök. A bútorszállító kocsi bármely pillanatban kitérhet, és akkor bottal üthetjük a pasas nyomát.
Honnan ismerette az ástrúvét?
Zájler barátja füléhez hajolt, és súgott neki valamit. Azért súgdolózott, hogy az olvasó egyelőre ne értesülhessen arról, amit mondott.
Vagy úgy? És akkor csak ugyan megmutatod a hasonmásomat?
Strúve szinte ficánkolt a gyönyörtől.
Meg hát? Olyan közelről, hogy lekeverhetek neki egyet?
Még közelebbről. De most már lódulj végre, és jegyezd meg a kocsi rendszámát.
Oktávfutam, furiózó!
Harsogta a zeneszerző, sörényére csapta kalapját, odaintott egy üres taxit, és nekivágott a féktelen hajszának. Zájler fizetett, és elsétált a sarki taxiállomásig. Beült az első kocsiba.
Jörgstrasse és Bell-Alianstrasse sarok. Sürgős, a kerülőket megtakaríthatja. Ismerem az utat.
Iréne Traurig befejezte elbeszélését. Nem toltotta meg semmivel, és elhallgatni is csak keveset hallgatott el. Némán ült a kalapos király karszékében, és várta az ítéletet.
Ilyen, szólalt meg Stenhöfel úr. Derék! Kitűnően viselkedett. Arra az ötletére pedig, hogy Külc úrnak a másolatot adta át az eredeti helyett, egyenesen büszke lehet. És miért tesz magának szemrehányást a várneműndei támadás miatt? Drága gyermekem, abban a vaksötét helységben mindenképpen elrabolták volna magától a miniatűrt. Vagy így, vagy úgy. Ha nem az ástrúve, akkor a banda, ami még valószínűbb. Eltűnt a Holbein, hát eltűnt. Ennek ellenére elégedett vagyok magával.
Ön igazán jó indulatú hozzám, Steinhöfel úr.
Jó indulatú?
Képett el a törékeny öreg úr.
Én csak azon iparkodom, hogy igazságos legyek.
Magamfajta vénembennek, ez már nem is esik nagyon nehezére. Megszólalt a telefon. Steinhöfel úr felállt, és a készülékhez lépett. Felemelte a kagylót. Ráncos arca lassan felderült.
Csak ugyan?
Kiáltotta.
De hisz ez csodálatos. Megyünk.
Visszatette a kagylót, és megfordult.
Mit szól hozzá? A miniatűr a főkapitányságon van.
És Struve úr? Fulladt el Iréne hangja. Úgy értem,